Sziasztok! Ez itt egy újabb kétvonalas beszélgetés, ahol egy rekorderrel beszélgetünk, ugyanis Majoros Gergely az első olyan vendégünk, aki háromszor is szerepelt a Kisles, illetőleg a kétvonalas les vendégei között. Szia, Magyi, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, köszönöm a lehetőséget erre a rekorddöntésre. Van, aki már kétszer volt egyébként?
Igen.
Szélig Mikkel. Ajaj. Biztosan.
Nagy a verseny. Egyébként én nem emlékszem de most már emlékszem mindháromra. Köszönöm még egyszer, tényleg én örülök, hogyha tudunk beszélni hosszabban, és nem csak az a kérdés, hogy hogy láttad a mérkőzést, stb. Úgyhogy
hogy érezted magad?
Örülök a lehetőség.
Hát kérdező társaink. Bocs, csak már bemutatlak benneteket is, mert úgy
ismernek minket. Nem
ismernek.
Kell
ismernek. Oké, akkor Albi, tiéd a szó.
Legutóbb, majdnem napra pontosan 3 éve beszéltünk, 2021. május 5-én, akkor kaptad meg első teljes idényre szóló szerződésedet az Érsekújvárnál, így a 4. szlovák egyszerligás évedet kezdhetted, akkor azt mondtad, hogy ez a edzői karriered elején egy ilyen lehetetlen sztorinak tűnt, hogy te ide el fogsz jutni, még a meghatottság is szóba került az érzések között. Azóta sok víz lefolyt a Dunán.
És nem is, amennyire emlékszünk, nem is voltak nagyon sikertelen szezonok ezek, mert ugye a rájátszás, ha jól tudjuk, mindkétszer alapon megvolt. Milyen volt Érsekújváron dolgozni? Vagy milyen volt az a, azért egy országváltás is?
Én oda vagyok azért a ligáért, őszintén mondom, én nagyon szeretem az Extraligát. Szerintem a szlovák jégkorong sport úgy összességében szurkolóstól, játékosostól és sportvezetőktől kezdve a bármilyen résztvevőig alulértékeli ezt a ligát, és kicsit kisítő a liga erejével kapcsolatban. Én nagyon szeretem azt a bajnokságot, szerintem az egész milliója is óriási, a színvonala is kiváló. Én nagyon örülök, hogy 5 évet eltölthettem ott. Ami, ahogy mondtátok itt a kérdés kapcsán is, hogy én erre ma is úgy tekintek, hogy amikor elkezdtem a pályafutásomat, akkor ez egy teljesen extrém ötlet lett volna, és valószínűleg valaki ezt mondja nekem, hogy ez így lesz, azt biztos, hogy kinevetem. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez a lehetőség nekem megadatott, és nagyon jó volt. Érsekújváron is dolgozni mindenféle nehézségével és kihívásával együtt én nagyon élveztem. Maga az, hogy egy idegen közegben kell helytállni, és magamat és a saját gondolataimat, programomat eladni, erre vevőket találni, és velük együtt menni, ez tényleg óriási volt, úgyhogy én nagyon élveztem mindegyik évet, különösen az utolsót. Nyilván az volt kiemelkedő eredmény, és ott volt a legtöbb olyan részlet, ami már úgy valósult meg, ahogy azt terveztem korábban, és egyre inkább sikerült ezt az egészet talán jobbá tenni évről évre, úgyhogy nagyon jó volt, és remélem lesz még olyan időszak, amikor én az Extraligában fogok dolgozni.
Amikor eljött a váltás lehetősége, ez a Dell 2-es ajánlat, akkor egyszerű kérdésként, mi volt a mérleg két serpenyőjében? Ugye mondtad, hogy nagyon szereted az Extraligát.
Összetett a dolog. Egyrésztről, amikor én Szlovákiában dolgoztam, akkor mi ugyanígy itthon éltünk, tehát itt laktunk Óbudán, ahol az elmúlt években mindig, és innen ingáztam Érsekújvárra és vissza. minden nap, tehát a család élete tulajdonképpen nem változott, azon kívül, hogy talán valamivel többet voltam távol. A német lehetőség pedig nyilván egy más képet festett, ez arról szólt, hogy mi mindannyian Németországba költözünk ennek minden kihívásával és minden lehetőségével, és hát ezt nyilván átbeszéltük itthon jó párszor, és arra jutottunk, hogy ez egy érdekes kihívás, amit megéri megpróbálni. Szakmailag én akkor is azt gondoltam, hogy a DL2 az egy alacsonyabb szint lesz, mint amilyen az Extraliga. Nem sokkal, tehát nem azt gondolom, hogy most ez egy óriási lépcső lenne, de azt gondolom, hogy az Extraliga az egy jobb bajnokság, mint a DL2, és ezt akkor is így gondoltam. De egyszerűen, ha csak a szakmai részt nézzük, akkor a fő motiváció bennem az volt, hogy tapasztaljak valamit, ami teljesen más. Próbáljam meg elfogadhatni magam egy számomra teljesen idegen piacon, egy a szlováknál vagy a magyarnál nagyságrendekkel nagyobb piacon, aztán nézzük meg, hogy ennek milyen kifutása lehet. Tulajdonképpen ez volt a fő gondolat.
Megkímélek attól a kérdéstől, hogy hasonlítsd össze a magyar-szlovák-német hokit, mi a különbség, vagy mitől jobb, vagy miért más. De edzői sportszervezeti szempontból milyen különbségek voltak, vagy mennyivel profibb vagy a német a szlováktól, vagy a magyar a szlováktól, tehát hogy mik azok, amik nagyon másak voltak, amin esetleg te is meglepődtél, vagy feltűnő volt? Voltak ilyen dolgok?
Két részre bontanám a válaszomat. Az egyik része sportszakmai, és most az edzői szimpóziumon, itt az MBM Domban is az előadásom utáni kérdése, ezzel válaszoltam, és azt gondolom, hogy ez egy érdekes gondolat. Sportszakmailag a legérdekesebb számomra az volt, hogy Magyarországon, ha megnézek egy edzésen egy játékost a felnőtt hokiban, a játékosok nagy része nagyon jól néz ki. Jól kocsrázik, jól lő, edzésen nagy intenzitással megy, tudja ugye a gyakorlatot, ismeri a gyakorlatot, és ezt jól tudja megvalósítani, és egészen jól néz ki. Ugyanez a helyzet Szlovákiában egy magasabb szinten. Tehát ugyanezt látom. Jól kocsolyázik, egyéni képességei jók, jól lő, jó a sebesség, jó az erő, és ezáltal jól néz ki. Ehhez képest én megérkeztem Németországba, és az első, nem tudom, 3-4 edzés után tartottunk az irodában egy megbeszélést a kollégáimmal, és kérdeztem tőlük, hogy itt most mi van? Tehát, hogy nekünk ennyink van, vagy jön még valaki, vagy mi van, mert ez nem néz ki túl jól. És mondta, hogy nem, hát ez ilyen. És kérdeztem, hogy XY-ra, és ő mondjuk tavaly jól látom, hogy a számokból, hogy játszott, ott volt, és belenyertetek ebben a ligában? Igen. Szóval azt nem értem, hogy ez hogy fog megvalósulni. Nagyon rosszul néznek ki páran edzésen. Nem kocsáznak jól, kockák, ügyetlenek a koronggal, stb. De amikor elkezdődik a mérkőzés, és gondolkozni kell, és meccs szituációkat kell megoldani, akkor ezek a jól kinéző magyar játékosok egyszer csak használhatatlanná válnak. Szlovákiában is igaz ez egy csomó fiatal játékosra, akire azt mondtuk edzésen, hogy hú, ez igen. Egyszer csak eljön a mérkőzés, ahol nyomással a döntést kell hozni, ahol kivitelezni kell dolgokat limitált idő alatt, ahol érteni kéne, hogy mi fog történni anélkül, hogy az már megtörtént volna, és ezt erre képtelenek. A német pedig tökéletesen az ellenkezője. Mondom, rossz ránézni, és elkezdődik a mérkőzés, és és egyszerűen tudja a sémáit, tudja a kiutakat bizonyos nehéz helyzetekből, abból meg tudja hozni a megfelelő döntést ahhoz, hogy ebből jól kijusson. Akinek egyszerűen kell játszani, az egyszerű, akinek van képessége, az használja, és ebben sokkal jobbak, és a meccs sokkal jobban néz ki ahhoz képest, ahogy edzésen kinéznek ezek a játékosok. Aztán, amikor ezzel a szemmel néztem az utánpótlás edzéseket, alapvetően a kisfiamon és az ő csapatán keresztül, akkor elkezdtem megérteni, mert amíg Magyarországon nagyon sokat kerülgetjük a bójákat, meg foglalkozunk azzal, hogy használjuk az élünket, és a korongot hogyan vezessük, meg mindenféle technikai részlet, addig Németországban a 10 évesek már valamilyen leegyszerűsített játékhelyzeten dolgoznak bizonyos arányában az edzés időnek, ami szerintem helyes, de nyilván az is fontos lenne, hogy az alapképességeik jobbak legyenek, tehát azt gondolom, hogy ezt a kettőt kell valahogy vegyíteni, és erről beszéltünk ott is az edzőkkel, hogy erre milyen ötletek lehetnek. Én azt gondolom egyébként, hogy most én nyilván, amit én ma látok a felnőtt hokiban, ez a 15 évvel ezelőtti utánpótlás nevelésnek a lecsapódása, vagy 10 évvel ezelőttinek. Tehát azt gondolom, hogy itt azért jó változások mentek végbe, és reméljük, hogy 10-15 év múlva majd fogjuk látni az eredményét, de ez mindenképpen egy érdekes különbség sportszakmai szempontból. Sportmenedzselés szempontból meg hát összehasonlíthatatlan az egész. Most nyilván Magyarországon a sportfinanszírozás az egy speciális helyzet. Az, hogy az állam ebből akkora szerepet vállal, amekkorát, ez egyrészt egy szerencsés helyzet, és nyilván jó lehetőségeket is szül. Másrészt pedig azt gondolom, hogy egy kicsit elkényelmesít, és egy kicsit álomvilágba kerget mindenkit, mindenféle résztvevőt, aki nem látja a nagy képet. Szlovákiában egy picivel jobb a helyzet, ott azért nyilván nagyobb a nézőszám, magasabb, sokkal magasabbak a jegyárak, és a kettő szorzata az nyilván egy jelentősebb tétel a csapatok költségvetésében. De ott is azért van bőven központi pénz a szlovák szövetségen keresztül. Németországban ez nem így működik. Ott ezek a csapatok nagyjából piaci alapon működnek. Van, ahol van egy-egy nagyon tehetős tulajdonos, mondjuk, aki kiegészíti ezt a költségvetést, vagy ilyesmit, de nem jellemző. A csapatok nagy része az üzleti alapon tud nyereségesen vagy nullán működni. Nyilván viszonylag magas nézőszámok mellett, szerintem extrém magas jegyárakkal, tehát ilyen 20 és 30 euró közötti jegyárakkal álló helyekre. Viszonylag jó pénzt tudnak ők csinálni a szurkolók egyéb költéseiből, a mezvásárlások, a büfé, a minden más, amihez kapcsolódik, az online közvetítések, értékesítése, stb. Tehát ezek piaci alapon működnek ezek a klubok, és ezt nagyon érdekes volt megtapasztalni. Ennek megfelelően itt például a német bajnokságban és sportkultúrában a költségvetés szent. Tehát itt nincs olyan, hogy jaj, picit túlcsúsztunk, és akkor majd valaki még beleteszi, meg nem tudom, nem kalkuláltunk valamilyen költséggel, de majd megoldjuk valahogy, tehát itt teljesen precíz volt minden, aminek jött egy csomó negatív hatása is. Például mondjuk az elég mulatságos, hogy ugye ez a csapat nyerte tavaly a DL2-t, és nyilván egy top csapat a DL2-ben a Ravensburg az elmúlt időszakban, bár egyébként ezt a státuszát, költségvetését illetően elveszítette az elmúlt években. De mindegy, nem is ez a lényeg, nem is erre szeretnék kitérni, csak a jégkorong helyzetére ott, ez egy 55 ezer fős város, ahol egyetlen egy jégpálya van, az, ahol a Tower Stars játszik, ez egy 3200 200 férves stadion, néhány öltözővel, egy viszonylag jónak mondható VIP helyiséggel, és nagyjából ennyi. De azt jelenti, hogy egy jégpályára szorul az után, a teljes utánpótlás U7-től U20-ig, plusz a felnőtt csapat, plusz a műkorcsolya, és a közönség korcsolya. De ugye itt nincs álomvilág, tehát ha a Tower Stars fizet 300 eurót egy óra jégér, de ők ezeret tudnak beszedni a közönségkoriból, akkor a közönségkori fontosabb lesz, mint a Tower Stars. És ez így is van. Ennek megfelelően például hetek teltek el úgy, hogy egy nap 60 percnél több jégidőt nem tudtunk szerezni, sehogy sem. Mondjuk az, hogy este 8-kor játszunk a meccseinket pénteken, ennek az az oka, hogy több jégidő kell, hogy beférjen a meccs elé. De a pénteki 8 órás meccs után szombat reggel 8.45-kor kell jégre menni, úgyhogy éjfélkor még a játékosok pályán vannak. Tehát teljesen extrém. Nincsen semmi. Amíg Érsekújváron úgy kezdődött a jégkiírás, hogy a főnök szólt, hogy Modi, add már le a jégigényedet a következő egy hónapra, mert addig nem tudom megmondani, hogy ki mikor jöhet korcsolyázni. És akkor én foglaltam, nem tudom, 2,5 órát minden nap, hogy mindenre legyen időnk, a kapus edzésre, a egyéni képességek fejlesztésére, amit tudom én mire, és hol használtuk, hol nem, senkinek nem fájt. Szóval teljesen más. Azt gondolom, hogy a német oldal az nyilván az a realitás, a szlovák az egy picit könnyebb helyzet, mert ilyen-olyan forrásokból azért van segítség, ami itthon van, ez meg egy totális álomvilág, amit nem mindegy, amivel nem mindegy, hogy élünk, vagy visszaélünk.
Ez erős volt. Ugye a Dallas szezonot végén többször nyilatkoztál olyat, de legalábbis egyszer biztos, hogy nem mindig egyszerű a vezetőséggel együtt dolgozni, meg ilyen sportigazgatói pozíciókkal összehozni a hangot. Mennyiben volt más a munkád? Itt ugye ez egy bajnok csapat aspiráns, hogy említetted, illetve Érsekújváron nekem azt írta ide a szerkesztő, hogy a kérdést úgy tegyem föl, hogy egy gyenge Érsekújvárból kellett jó csapatot csinálnod, tehát mennyiben volt az más munka, mint itt elvileg egy bajnok aspiráns, mondjuk most azt említetted, hogy ez talán egy kicsit lejjebb ment ez a színvonal ott.
Amikor nyertek, ugye ezt megelőző szezonban, akkor a negyedik-ötödik volt az ő költségvetésük. Most a szezonzárón az egyik tulajdonos volt egy ilyen nagy szurkolói találkozó, mondjuk egy 1000 szurkoló játékosok, és akkor ilyen aláírás, osztogatás, színpad, ott mindenki mondott pár szót, stb. És ott a tulaj, már ő maga mondta azt, hogy a realitás az az, hogy most ez a csapat kb. 10. a rangsorban, ami valóban így van, és azt gondolom, a lehetőségei azok a többiekhez képest limitáltak, tehát nehéz lesz szerintem neki kerül a pontról mostanában elmozdulni. Kicsi a pálya, és ez egy viszonylag kicsi város, tehát azt gondolom, hogy nehéz lesz nekik versenyezni a Krefelddel, vagy Landshuttal, Regensburggal, Kassellel, sorolhatnánk. De az kétségtelen, hogy ennek ellenére ez egy erős csapat ebben a ligában, bár az is kiderült, hogy tulajdonképpen mindegyik csapat viszonylag erős lett, és ez egy nagy, soha nem láttam ilyen kiegyenlített mezőnyt, mint amilyen ez volt. Néhány ponttal többet szerzünk, akkor top 4-be végeztünk volna, néhány ponttal kevesebbet, akkor meg pre-playoffra vagy playdownra kényszerültünk volna. Bocsánat, pre-playoffra így kényszerültünk, de playdownra is kényszerülhettünk volna, nem tudom, a kettővel kevesebb meccset nyerünk mondjuk. Tehát azt gondolom, hogy extrém volt a kiegyenlítettség, ami jót tett az egésznek. Ennek megfelelően egyébként minden nézőrekord megdőlt idén a ligában. Az egy meccsen legtöbb néző, a karácsonyi időszakban legtöbb néző, az össznézőszám, mindenféle fronton a lehető legtöbb néző volt. Azt gondolom, hogy részben ennek köszönhetően. De nyilván más kihívás egy volt bajnok, vagy a regnáló bajnok csapatot átvenni, mint a kiesés ellen küzdő Esekújvárral megpróbálni rájátszásba jutni, vagy ahogy az utolsó szezonban sikerült top 6-ba, ami a lehető legnagyobb bravúr, amit el tudott képzelni, azt gondolom ez a, az a millió. Én egyébként magamban, meg aztán kifelé is, meg magunk között kifelé, a csapaton belül, és úgy közelítettem meg a dolgot, hogy ez egy nagyon ritka lehetőség, ami nekem megadatik, mert nem hiszem, hogy sok edző került olyan helyzetbe, hogy átvesz egy regnáló bajnok csapatot, amely utána ugyanabban a bajnokságban indul, és az összetétele is minimálisan változik csak. Ami szerintem egyébként nem jó, de ettől függetlenül ez volt a helyzet, és ezzel kellett megpróbálni valamit kezdeni. És ugye legtöbbször, ha valaki nyer, akkor az edző marad, tehát nem tudsz egy ilyen csapatot átvenni. Ha esetleg ott marad egyáltalán, mert ugye a legtöbb esetben ezeken a szinteken, ha valaki nyer, az felvisít. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nehéz ügy. Annak minden kihívásával érdekes és jó lecke volt számomra, hogy ilyen helyzetben mi az, ami kihívás elé állít egy sportvezetőt, edzőt. És azt gondolom, hogy utána nehéz volt ilyen szempontból a kezdés, de utána sikerült stabilizálni a helyzetet, és amíg nem jött a két sérülés hullám, addig azt gondolom, hogy mi a elvárhatón valamivel felül teljesítettünk, és szerintem jól is működött minden ennek megfelelően. Ha nem válaszoltam bármire a kérdésedben, akkor szólj, légy szíves, mert olyan hosszú a válasz, mert elfelejtem a kérdést.
Én közben kérdeznék egyet, hogy annó talán nyilatkoztat, hogy a sportigazgató távozásával szinte biztossá vált a te távozásod is, mert hogy előtte ő volt a villámhárító az elnökség és köztet, hogy ők maguk is nehezen dolgozták azt föl, vagy nem tudták földolgozni, hogy kevesebb pénzből nem lehet ugyanazt az eredményt elérni, de elvárták, vagy mik voltak a konfliktusok, illetve hogy hát, hogy sikerült megnyerni az öltözőt. Szinte, itt, mert ugye Esekújváron erről beszéltünk.
Igen. Egyébként ez is egy érdekes különbség, akkor menjünk el ebbe az irányba egy kicsit, hogy Esekújváron, és talán mondtam is nektek, mert ha már ilyen hosszan beszélgetünk, biztos, hogy szóba került, hogy ott az első megbeszélés után nekem az volt az érzésem, hogy ez megvan. Hm. Tehát, hogy itt mindenki nagyon vevő arra, amit én szeretnék, csillognak a szemek, és gyerünk. Nyilván egy sikertelenségbe kerültem bele én, és hoztam egy elég más gondolkodásmódot, mint amit ők addig tapasztaltak. Ez a gondolkodásmód ráadásul eléggé játékos párti is, tehát ez egy könnyen ráadható valami, amivel hamar megnyertem őket, és mentünk együtt. Itt nem ez volt a helyzet. Itt elmondtam, hogy mit szeretnék, és azt láttam a szemekben, jó, majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Eddig nem így volt. De egyébként nem így volt, és sikeresek voltunk, majd meglátjuk, hogy ehhez hogy gondolod. És ehhez kellettek hónapok, hogy ez normalizálódni tudjon. Nem volt semmiféle konfliktus, vagy nem gondolom, hogy ne lett volna meg a tisztelet, vagy a bizalom, tehát hogy nem volt semmi probléma, tényleg. De nem éreztem azt az átütő gyerünk együtt, menjünk és hajrá érzést, amit érsek ugyan az első pillanattól. Egészen addig, amíg nem jött el egy megbeszélés, egy kisebb ilyen válságstáb meeting valamelyik vereség után, ahol a két tulajdonos, a sportigazgató, az egész csapat és a csapatköli stáb vett részt, és akkor hát a szokásos beszélgetés, ahol elmondja a tulajdonos, hogy ilyen lelketlenek vagytok, meg nem teszitek oda magatokat, meg a nem tudom mi, bezzeg az edző, mennyi dolgozik, és ti nem álltok be mögé, meg nem tudom, nem volt, szó se volt ilyen. Egyébként. És akkor én ott elég sarkos véleményt fogalmaztam meg vele szemben, tulajdonképpen egy órán keresztül pingpongoztunk, ahol ő elmondta az ő problémáit, én meg elmondtam, hogy ez miért nem valós. És mi a helyzet valójában, amikor ő lát valamilyen problémát, ami nyilván megint egy elég játékos párti megközelítés volt, ami egyrészt a kockázatos húzás volt, mert nyilván összeakasztottuk a bajszunkat a tulajdonosa 30 fő láttára, másrészt viszont nyilván a csapat szemében meg ez egy elég fontos lépés volt. Azt gondolom, hogy ott fordult minden totálisan, és lett nagyon szoros a viszonyom az egész csapattal. Addig volt egy része a csapatnak, aki nagyon velem volt, aki nem biztos, hogy elégedett volt az elmúlt évek szakmai irányával, és akik pedig nagyon elégedettek voltak, és az előző edző vezetési stílusának a jó oldalán voltak, ők viszont nem biztos, hogy azonnal mögém akartak állni ebben az egészben, de innentől kezdve minden ilyen eltűnt, és még sokkal erősebben jöttünk ki belőle. Hát most azt nem állítom, hogy a tulajdonos is a szívébe zár, de azt gondolom, hogy ebben az esetben másodlagos. Egyébként azért az egy szerencsétlen helyzet szerintem az európai jégkoromban általában, talán skandináv országokban jobb a helyzet, mint máshol, hogy általában üzletemberek vezetik ezeket a csapatokat, és ők hoznak fontos döntéseket, úgy, hogy nem értenek semmit az egészhez. De fogalmuk sincs, tehát olyan hülyeségeket mondanak, az elképesztő, de mégis minden hatalom az ő kezükben van ilyen értelemben, és itt tulajdonképpen ez itt is ez volt a helyzet. Volt egy ötfős elnökség, aki a döntéseket hozza, és van egy közöttük, aki azért jóval nagyobb befolyással bír, mint a többi, és tulajdonképpen ő hoz végül döntéseket, nyilván meghallgathat bárkit, sportigazgatót, akárki mást, de a döntést végül ő hozza meg, és akik sokat hallgatnak a szakmai emberekre, és szakmai döntést a szakma képviselőire bíznak, azok azt gondolom, hogy hosszú távon jól járnak, akik pedig úgy gondolják, hogy hát ők már legalább 10 éve látják, akit ezért ők pontosan tudják, azok meg általában nem járnak olyan jól szerintem. És hát ennek a problémának esett áldozatául a sportigazgató, illetve hát tulajdonképpen a saját döntéséből, de elhagyta, illetve bejelentette, hogy a szezon végével elhagyja a csapatot, és nyilván engem ő vitt oda, tehát én az ő embere voltam, és onnantól kezdve azt nem mondom, hogy egyértelmű volt, hogy nem lesz folytatás, de ott megingott valami bennem is, és nyilván bennük is olyan értelemben, hogy azt szerették volna. Szerintem egyébként logikusan, hogy amíg nincs új sportigazgató, addig ne legyen döntés, és így elkezdett húzódni az egész. Ez úgy történt egyébként, hogy januárban mi tulajdonképpen megbeszéltük, hogy folytatjuk, és mi maradunk ott még egy évig. Aztán különböző okok miatt ezt mi azonnal nem fogadtuk el, családi okokból, tehát úgy gondoltuk, hogy ezt át kell beszélnünk, hogy ez a helyes döntés, vagy sem. És volt egy csomó praktikus kérdés, amit meg kell oldani ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Ezért kértünk egy kis haladékot, erre ők utána már azt mondták, hogy akkor nekik se olyan sürgős. Tehát ha az, van, az volt a szerződésemben, hogyha a top 6-ba kerülünk, akkor automatikusan még egy évig megy tovább. És tulajdonképpen az ott az ajánlat, hogy ők ezt készen állnak januárban kivenni a szerződésből. Ezen okok miatt ez akkor nem történt meg, és utána meg hát a többi az ismert, tehát jött egy második sérülés hullámunk, ahol 15-en játszottunk az utolsó 5 mérkőzésen, és tulajdonképpen 2 ponttal lemaradtunk a top 6-ról, és akkor utána jött ez az egész húzavon a 7. meccs, vereség, stb. És végül úgy alakult, hogy nem közösen folytatjuk a munkát.
Nagyon sok érdekes dolgot mondasz mindig, amikor beszélgetünk, és ugye említettük a beszélgetés elején, hogy akkor kezdődött neked tulajdonképpen a külföldi edzői karriered. Erre a tartalmas pár évre visszagondolva, ki tudsz emelni nekünk szurkolóknak, persze nem csak szurkolók hallgatják, tehát ki tudsz emelni nekünk olyan tapasztalatot, vagy olyan eseményt, élményt, amivel gazdagodtál, amiből nagyon sokat tanultál, ami eddig nem hangzott el, mert nagyon sok mindent már mondtál, de gondolom volt egy-kettő biztos, ami ilyen fontos, vagy meghatározó a te gondolkodásmódod karriered szempontjából is akár.
Hát az első dolog mindenképp az, hogy az, amikor az ember elkerül egy vadidegen piacra, az egy nagyon érdekes kihívás, és nem hasonlítható ahhoz, ami az ő megszokott hazai környezetében történik. A legapróság, apróbb dolgoktól, tehát a nehéz akár megegyezni mondjuk beceneveket, mert nem mond semmit azóta se azt, amit jelent a neve, vagy miből lett, vagy nem hangzik számomra ismerősen, tehát ez már kihívás tud lenni. Az, hogy fogalmam sincs, hogy ki kicsoda. Nem ismerem a múltját, külön meg tudom nézni nyilván, de nem úgy ismerem a múltját, mint itt, hogy láttam utánpótlásban, utánpótlás válogatottban, és akár tudok valamit a családi hátteréről azonnal, hanem egyszer csak január 15-én besétálsz egy öltözőbe, ahol senki nem tud semmit. És szerintem itt ezeket a szálakat kibogozni nehéz, és ki kell építeni valamilyen stratégiát arra, hogy ez működőképes legyen, amivel itthon nem nagyon kellett volna soha foglalkozni. Ez például érdekes kihívás volt, és azt gondolom, hogyha úgy kerültem a Németországba, hogy nincs közte ez az elsőkülvári állomás, ami ugye csak félig meddig idegen, hiszen abban a ligában én eltöltöttem 2 évet mondjuk, vagy Érsekújváról legalább tudok valamit, mint csapatról tudom, hogy mi a múltja, hogy MOL ligát nyert, hogy honnan jött, hogy ki a tulajdonosa, hogy nem tudom, mit kell tudni erről a várostól, vagy ott élnek magyarok, magyar ajkúak is, meg teljesen szlovákok is. Tehát, hogy valami fogalmam van a dolgokról. Ez Németországon egyáltalán nem volt igaz nyilván. És tehát ez a lépcső szerintem nagyon kellett például ebben, de azt gondolom, hogy egyébként sportszakmailag most olyan nagy különbség nincs. Tehát mindenhol el kell tudni adni azt, amit te képviselsz, és külön nyilván más-más kultúrákban más-más kihívások fognak szembe jönni, és más erősségek. De alapvetően a séma ugyanaz, meg kell találnod valahogy a módját annak, hogy ezekből a különböző emberekből a lehető legtöbbet kihozd. Például Németországban egyetlen, az egész szezonban 22 játékos mondjuk, egyetlen egy késés volt az egész szezonban. Itt ezzel nem kell foglalkozni. Amíg mondjuk Kelet-Európában ez heti rendszeresség előfordul. Hogy valaki elkésik, mert a vonat, a dugó, amit tudom, micsoda. Itt egyetlen egy ilyen volt. Olyan, hogy mondjuk valaki nem tudja a gyakorlatot, és azért ezt nem tudja megvalósítani, ilyen szerintem egyszer se volt. Olyan, hogy nincs képessége éppen hozzá, vagy hogy szándékosan olyan a gyakorlat, amely valamilyen módon őt kihívásra állítja, azért nem tudja megvalósítani, ilyen persze volt. De olyan, hogy valaki ott áll a sor elején, és nem tudja, mit kell csinálni, olyan nullaszor volt. Ami, nem tudom, Szlovákiában is sokszor előfordul, és Magyarországon is sokszor előfordul. Tehát egy csomó ilyen különbség van, pro és kontra. Hát nyilván van egyik brigád ebben jobban, amelyik abban. De volt egy csomó, tehát én azt gondolom, hogy bennem így szépen szakadtak át ezek a gátak, amikor, de már az is lehet, hogy részben már itthon is. Tehát nem tudom, olyan edzőkkel találja szembe magát az ember, aki az egy kicsit rémisztő, hogy vele kéne tudni szakmailag felvenni a versenyt, aztán amikor sikerül, akkor rájön az ember, hogy miért ne lehetne, akkor már ha egy ilyen nagyobb név jön, az sem olyan vészes, hogy szépen ledőlnek ezek a falak, aztán rájön az ember, hogy végül is nem is biztos, hogy minden olyan nagyon távol van tőlünk, és közben nyilván van olyan is, amikor meg arra döbbenünk rá, hogy ez egy olyan nyilatkozat mondjuk, amire azt mondom, hogy na, ettől még messze vagyok, hogy mondjuk én nekem 5 percen a meccs után ez így összeálljon, és ezt tudjam mondani mondjuk. Vagy lehet egy csomó példa mindkét irányba. De összességében azt gondolom, hogy mindenhol sok érdekes tapasztalatot szereztem, ami tök jó volt emberileg is, vezetőként is, meg sportszakmai szempontból is, úgyhogy ez egy fontos 6 év volt nyilván külföldön az én pályafutásomban.
Kicsit mielőtt átteveznénk a válogatottra, még megkérdezném, hogy a háttér, a családi háttér, a magánélet, az mennyire volt nehéz Németországban. Ugye mondtad, hogy az öltöző az már Magyarországon, a Szlovákiában is, de ugye angol nyelven folyik, de azért Németországban gondolom meg kellett küzdeni a nyelvvel a hétköznapokban a gyerekeknek, családnak, egy polti bevásárlás, akármi, az mennyire volt kihívás?
Hát sokkal jobban ugrották meg, mint én. Én iskolában, hát ha jól számolok, durván 10 évet tanultam németül, általánosban és középiskolában, és németből is érettségiztem, és azt gondoltam, hogy ilyen karácsony környékére ez a tudás majd úgy visszajön, és rendben lesz az, hogy én mondjuk egyszer-egyszer nyilatkozzak legalább németül, valami ilyen legalább gesztust tegyek a kultúra felé, de ez a pillanat nem jött el.
Elmaradt a karácsony.
Az öltözőben annyira egyértelmű volt, hogy angolul beszélünk, annak érdekében, hogy tényleg értsük. De annyi kihívással küzdöttünk, hogy egyszerűen nem volt arra lehetőség, hogy most az én nyelvtudásomat azt még ide volt bepréseljük. Ennek megfelelően a nap nagy részét én azzal töltöttem, hogy angolul beszéltem. Erőltettem, ahol tudtam, mondjuk egy boltban, étteremben, nem tudom hol, hogy németül ügyetlenkedjek, de a munkámban nem beszéltem németül tulajdonképpen soha. Ennek megfelelően értem mondjuk a németet, de nem nagyon tudok kommunikálni. A többiek, a gyerekek és a feleségem, ők mindannyian leköröztek ebben, szerencsére. Bár azt gondolom, hogy a feleségem német tudása valószínűleg előtte is jobb volt, mint az enyém, de utána meg az övé sokkal jobb lett, szerencsére. Ugye nálunk a három gyerekből egy iskolás, nagyfiunk, a két kicsi pedig óvodába járt. Az iskolában ez úgy volt, hogy egy ilyen integrációs osztály volt neki az első állomás. Ez szeptember közepén indult az iskola kezdéssel, és akkor az volt a mondás, hogy egy-két évet általában itt töltenek a gyerekek, miatt rendes osztályba kerülnek. Ő ügyes volt neki, februárban már azt mondták, hogy menjen a rendes harmadik osztályba, tehát ő tulajdonképpen az iskola mondjuk nagyságrendileg délig tart tulajdonképpen minden nap, negyed egyig, egy nap van, amikor van délután is valamicske foglalkozás. Tehát ő tulajdonképpen minden nap ebédig mindent németül intézett, és ahogy kijött az iskolából, ő is angolra váltott, mert komfortosabb neki. Tehát a pályán csapattársaival, én játékosaimmal, bárkivel inkább angolul beszélt. Többnyire. Ugye neki nagyon jó, mert a kicsiknek is egyébként, bár a legkisebb, ő csak 3 éves, de sok dolgot ért németül, meg el is magyaráz, amit el kell. Ezek az óvodai dolgok, ezek mennek. Teljesen jól megoldja. Felesége meg járt német nyelvórára, úgyhogy hát igen, én csúnyán lettem körözve mindenki által. Sajnos. Ezt az egyet egyébként tényleg bánom, a németre több, nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni. De egyébként azt gondolom tényleg így a családi része, hogy óriási kihívás volt nyilván az elején mindannyiunknak mindenféle szempontból, és küzdöttünk is vele bőven, de nagyon sokat is kaptunk tőle így a szezon végeztével, azt is mondhatom. Ami tök jó, és biztos vagyok benne, hogy mindannyian ebből hosszú távon fogunk tudni profitálni. Nem csak a nyelvben, az egész más kultúrában, más oktatásban kaptunk mindenképpen egy nézőpontot, ami eddig nem volt.
Kis plusz. Elérkeztünk a magyar válogatotthoz. Anno kurta furcsa indokkal küldtek el a válogatottól, hogy a cinikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy túlképzett vagy, azt mondták, hogy már eleget tanultál ott a stábban. Aztán tavaly Don azt mondta, hogy mikor nem sikerült kapitányt találni, hogy mindenképpen magyar kapitányt akarnak maguk, és akkor ki is mondta, hogy rád gondol, hogy akkor még élő szerződésed volt Németországban. Aztán múlt héten ugye pedig jelölt is téged az elnök úr. Mennyire lepett meg az, hogy ugye Don azt mondta, hogy rotálni fogja a magyar szakembereket a stábban, és majd választ közülük. Hát a rotálba te nem kerültél be, vele nem dolgozod, de mégis téged jelölt. Ez mennyire lepett meg téged?
Mi tartottuk a kapcsolatot egész évben, és ő szerette volna, ha ebben a rotációban én is valahogyan részt veszek, hogy az időm engedi, de én úgy gondoltam, hogy az a kihívás, amiben szakmailag vagyok Németországban, így az első évben annyi mindent kell megpróbálni átlátni, és megtanulni, elsajátítani, össze-vissza evezgetni mindenféle kihívás között, hogy nem lenne célszerű, hogyha én ezt a csapatot bármikor ott hagynám egy hétre, és hazajönnék. Tulajdonképpen az egyetlen helyzet, amikor ez nem lett volna probléma, az már a VB volt, de ott meg azt gondoltam, hogy ez egyik irányból sem szerencsés. A csapatnak sem, az, hogy én csak a VB-re beugrok, és nekem sem, beugrani valamiben be nem vettem részt, és nem is tudom, hogy alakul pontosan nyilván, de mondom, a Don és a vezetés is velem ebben az évben többször beszélt, és együtt arra jutottunk, hogy ez most nem fog menni, és az eredmények azt igazolják, hogy ez is volt a helyes döntés. Az a stáb megtette azt, amit meg kellett tennie, és kifutott ebből egy bravúrosan jó eredmény. Tehát ha tulajdonképpen arról hogy esetleg szövetségi kapitányként számítanának rám a következő szezonban, erről is hát már az év eleje óta ilyen-olyan formában beszélgetünk. Aztán az elmúlt hetekben gyorsultak fel jobban az események, és most ott tartunk, ahogy te is említetted.
Mennyiben más egy szövetségi kapitányi munka, mint egy klubedzői?
Hát ezt majd akkor fontos megmondani, hogyha már egy-két szezon eltelt abban, de nyilván az együtt töltött idő az a legnagyobb limitáció. Tehát én azt gondolom, hogy egy klub mellett eltöltött munkában is egy stáb számára a legnehezebb az, hogy nagyon limitált a rendelkezésre álló idő. Tehát csak valamennyi idő telik el két meccs között, vagy egy meccs és egy edzés között, és ebből meg kell próbálni kihozni a legtöbbet. A munka az végtelen, tehát itt bármeddig lehet ezt cincálni, boncolni, meetingelni egész csapattal, részeivel, egyénekkel, bármeddig tényleg lehetne dolgozni, de azt kell megtalálni, hogy adott idősávban mi az, amit bele kell tenni ahhoz, hogy ez a munka hatékonyságot is nyerjen, és ehhez képest ugye egy töredék a rendelkezésre, egy-egy hét mondjuk, amit valójában együtt töltünk és együtt is dolgozunk. Az én tervem az, hogy ez az egész válogatott program és a játékosok, illetve a bőkeret fejlesztése, a stáb munkája, ez ne csak ezekre a hetekre szorítkozzon, hanem igyekszem kialakítani egy olyan programot, ahol ezen sokkal rendszeresebb, sokkal sűrűbb, és nem feltétlenül kell, hogy egy helyen legyünk, vagy hogy edzünk, de valamilyen módon dolgozzunk azon, hogy jobbak legyünk, mint anélkül lennénk.
Egy elég érdekes szezon következik, és gyakorlatilag még meg sem fagyott a jég, már tétmérkőzésen mutatkozhatsz majd be az olimpiai selejtezőn. Tovább menve átcsoportos szövetségi kapitányként is megmutatkozol majd a magyar szurkolók előtt. Kettős kérdés, tovább lehet-e jutni a pozsonyi csoportból? Kérdés második fele, mit kell tenni ahhoz, hogy bent tudjunk maradni? Mert ugye győzelem már volt, pontokat már szereztünk el csoportban, előző szezonban éppen, hogy csak büntetőkkel maradtunk alul, jönnek a fiatalok, te hogy látod ezt a két komolyabb tét kihívást?
Hát először is nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, mert azért átcsoportos VB-n szövetségi kapitánynak lenni az egy óriási lehetőség szerintem, egy óriási kihívás, egy óriási megtiszteltetés, úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért, amiért ez nekem megadatik. Az olimpiai selejtező körrel kezdjük, ez három kiváló mérkőzés nekünk. Én azt gondolom, hogy ez így kell gazdálkodnunk. Nem lenne könnyű mérkőzéseket lekötni ezekkel a válogatottakkal. Uh-huh. És nekem mondjuk nyilván, hogy 5 évet eltöltöttem az extraligában, az, hogy ez Szlovákiában lesz, és Szlovákia is egy az ellenfelek közül, ez mondjuk még pikánsabbá teszi a dolgot. De én azt hiszem, hogy itt a legfontosabb az, hogy ezt a Don és stábja által elkezdett generációváltást, ezt folytatni tudjuk a lehető leghatékonyabban. És én azt gondolom, és többször írtam ezt belsős anyagokban is, és talán nyilatkoztam kifelé is, hogy a saját bőrünkön tapasztaltuk még játékosként, hogy igazán szintet lépni akkor lehet, amikor magasabb, lényegesen magasabb szintről érkező csapatokkal tudunk mérkőzni. Attól, hogy játszunk ugyanazokkal a csapatokkal sokat, a mi szintünkön, Lengyelországgal, Ukrajnával, nem tudom, Olaszországgal, akárkivel, től lehet nyilván fejlődni, de nem fogja meghozni az áttörést. A mi pályafutásunkban is azt gondolom, hogy azt hozta meg az áttörést, hogy egyre többször tudtunk találkozni Norvégiával, Dániával, Kanadával, Szlovákiával, Finnországgal, Svédországgal, stb. És ez egyszerűen áttör gátakat, máshova pozícionálja magát az ember, más kihívásoknak próbál megfelelni, és ez viszi előre. Tehát szerintem ennek a fiatal csapatnak óriási dolog, hogy ilyen sok nagyon jó minőségű meccset fog játszani ebben a szezonban. Ez a fejlődéséhez jótékonyan hozzá fog járulni, ebben biztosak lehetünk. Nyilván a stábnak, nekünk az a feladatunk, hogy ezt ebből a lehetőségből lehetőleg legtöbbet kihozzuk, tehát ezt úgy katalizáljuk ezt a folyamatot, hogy minél gyorsabb és minél hatékonyabb legyen. Tovább lehet menni ebből a csoportból, biztos, bár én biztos, hogy nem ezzel az üzenettel mennék bele. Sokkal inkább a lehetőség, a meccsre gondolkodás, a hoki térképre való jelentősebb feljutás, ami szerintem itt fontos lehet, és ennek egyébként lehetne a végkimenetele, egy továbbjutás természetesen lehet. Utána pedig a VB, most ott is azt gondolom, hogy nem szabad ezzel foglalkoznunk az elején, hogy ott van az az egy meccs mondjuk a naptárban valahol, amit majd meg kell nyerni nagy valószínűség szerint ahhoz, hogy bent tudjunk maradni. Szerintem ez nem egy jó gondolat. Uh-huh. Nekünk igenis ki kell tudni hozni a legtöbbet abból, hogy top országokkal játszhatunk, és hogyan fejlődünk napról napra egy ilyen tornán. Először is annak érdekében, hogy abban az évben benn maradjunk, de a nagyobb képet nézve, és a szerződés részleteit nézve, én szerencsére nézhetek egy nagyobb képet. A nagyobb képet nézve, nekünk ez egy óriási lehetőség, hogy garantáltan játszunk mondjuk 10 ilyen mérkőzést egy évben. Ez azt gondolom, hogy ennek a válogatottnak egy nagy lehetőség a fejlődés, és nekünk ezt nagyon jól kell tudni megragadni. Szerintem ez egy sokkal fontosabb dolog, mint hogy azt az egy meccset, aminek köszönhetően bennmaradhatunk akárki ellen, mondjuk a tamperei VB-t nézzük, akkor ugye Ausztria ellen, ha ott 60 perccel sikerül nyerni, akkor bennmaradunk, ezt én értem, vagy nem, bárhogy sikerül nyerni, bennmaradunk. Én ezt értem, hogy ez milyen fontos lett volna, és a jövőre nézve is azt gondolom, hogy az a meccs az persze milyen fontos lesz, de én semmiképp sem szűkíteném erre ennek a VB-nek a jelentőségét. A VB jelentősége szerintem ennél sokkal nagyobb.
Bocsánat, nekem még említetted a játékosok szempontját sokszor, sőt, ugye korábban mondtad is, hogy te inkább játékospárti edző vagy. Itt az elmúlt időszakban, és ez lehet egy kicsit kényesebb kérdés, de az elmúlt időszakban több játékos, mondjuk úgy, hogy nem visszavonult, hanem mondjuk úgy, hogy nem jött a válogatottba. Nem azt kérem, hogy név szerint mondjad, hogy őket te mindenféleképpen akarod, vagy nem akarod a válogatottba, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy a fiatalitás és az idősebb játékosok, akik adott esetben ezen a világbajnokságon nem vettek részt, ilyen-olyan általában ismert okok miatt, ők közülük te számítanál-e mindenkire, sok mindenkire, vagy csak néhány meghatározó játékosra?
Hát ezeket a számokat tudom vállalni, tehát a csak néhány, meg a sok, meg ezek meg
a név nélkül Bartalis Isti.
Tehát én azt hiszem, hogy a megközelítés, véleményem szerint helyes megközelítés az, hogy megpróbáljuk megismerni, hogy ki miért tette, amit tett. Bár ha én jól gondolom, akkor azért nagyon sok olyan, aki nem vonult vissza a válogatottól, és nem volt ott a VB-n, nincs. Nagyon sok az megint egy jó szám. Tehát szerintem az a fontos, hogy ezekről a történetekről én kiderítsem, hogy mi volt a motiváció vagyok. Ez megváltozik-e azzal, hogy a stáb megváltozik, vagy bármilyen egyéb körülmény megváltozik a csapat körül. tette közbe olyat ez a valaki, mondjuk, ami elfogadhatatlan, mondjuk a válogatott szempontjából, és utána van-e közös pont a gondolkodásunkban, abban a szerepben, mondjuk, amire én szánnám az adott játékost, és ő szeretne betölteni ezeket, mondjuk találkozik-e vagy sem. Tehát szerintem ezt nyilván nem kell elvetnem senkit azért, szerintem, mert kijelölt egy VB-t bármilyen okból, meg kell ismerni, hogy mik ezek az okok, és utána meglátjuk, hogy az orvosolható-e vagy sem.
Érsekújváron az első szezonod az egy csonka szezon volt, aztán utána kaptad a teljes szezonra szóló szerződést, itt a válogatottban is, és ez megtörtént vele, csak nem egy más követő évben, hiszen egyszer egy betegség miatt beugró szövetségi kapitány voltál. Most teljes éved van. Mennyire lesz beleszólásod, vagy te mennyire szeretnéd azt, hogy ne Kória és Lengyelország és Ukrajna legyen az ellenfelünk a felkészülési meccseken? Te ezt kérheted, vagy a szövetség, amit tud, leköt és azzal gazdálkodsz? Ez hogy fog kinézni?
Hát én mindenképpen szeretném, ha ez nem így lenne, és minél vívósabb ellenfelek ellen tudnánk játszani minél több meccset, akár közvetlen a VB felkészülést, illetően akár valahol a brékekben, tulajdonképpen ez részletkérdés, de nyilván van egy csomó megkötés, az is lehet, hogy nem ismerem még a részleteket, az is lehet, hogy van olyan szerződés, ami kötelez minket különböző mérkőzések eljátszására valahol valaki ellen. Az is kétségtelen, hogy azért nem könnyű a top országokkal mérkőzéseket lekötni. Talán az, hogy Kanada itt volt kétszer, egyrészt ez egy nagyon nagy fegyvertény szerintem, és adnak ebben nyilván hatalmas szerepe van. Tehát azt gondolom, hogy ezek a mérkőzések is átszakíthatnak valamilyen gátakat a nagy országokban, hogy azért ez mégse Jamaica, érdemes lehet idejönni és mérkőzést játszani és itt készülni. Ez egy jó hely, és lehet játszani egy meccset, ami nem annyira rossz. Most én értem, hogy nem ez lesz a legélesebb mérkőzés, hogy egy top válogatottnak, de azért nem is lesz egy sétagalop. Tehát én örülnék, hogyha ezeket a gátokat sikerülne átszakítani, de ez nyilván nem egyszerű. Én nem látom ezt, tehát pontosan erre vannak emberek a szövetségben, akik ezzel foglalkoznak. Ha én a kapcsolatrendszeremmel fogok tudni segíteni, akkor nyilván szeretnék, de ez az elkövetkezendő hetek témája lesz, hogyha a lehetőség az majd megadatik. Nyilván a Nemzetközi Égkorong Szövetség edzői bizottságában betöltött pozícióm alapján viszonylag könnyen elérek néhány országot például, tehát ezzel tudok segíteni, akkor én mindenképp szeretném, ha a lehető legjobb mérkőzéseket tudnánk játszani.
Ugye a VB alatt, ami a csapat környékén történt, leginkább így a harmadik meccs előtt és a harmadik meccsen vagy után, azzal neked kell foglalkozni, vagy itt egy teljesen tiszta lap, vagy egyáltalán nálad ilyen nem fordulhat elő, hogy ilyenek történjenek egy öltözőbe?
Hát szerintem mindannyian azt gondoljuk, hogy ilyen nem fordulhat elő, aztán mégis előfordul. Én nem gondolom, hogy emellett elmehetek szó nélkül. Uh-huh. Egyszerűen csak azért nem, mert azt gondolom, hogy ez nem csak a szövetségi kapitány személyét érte ez a hát elfogadhatatlan cselekedet, hanem ez a jégkorong válogatott szemszögéből is elfogadhatatlan szerintem. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki besétált az öltözőbe, és valamit mondott a Donnak, és ezért ez egy személyes probléma, hanem itt valaki olyan, a Vili, bocsánat, ezt nyilván nevesíthetjük. Tehát én azt gondolom, hogy itt a Vili nyilatkozata az egy sebet ejtett a jégkorong válogatottnak a büszkeségén, ami egy probléma, ami egy jelentős probléma, és amivel nagyon óvatosan kell bánnunk, amit értenie kell minden résztvevőnek, hogy ez ez nem pálya, és én nem foglalt elő többet. Nem azért, mert a, nem tudom, a szövetségkapitánytól sírva fakad, vagy bármi ilyen probléma lesz, hanem egyszerűen ez nagyon rossz fényt vett ránk, és ez totálisan amatőr, szerintem. Tehát ennek nincs helye.
De nem ez volt pont az a szikra, ami kellett ahhoz, hogy feljussunk?
Hát azért ez egy furcsa megközelítés, de utólag mondhatjuk ezt. Ha most az a kérdésed, hogy ez az egész sztori, ez szerintem segítette a csapatnak sem?
Biztos, hogy nem. Nem biztos, hogy nem, de szerencsésen jött ki.
Nem, szerintem tényleg, én őszintén, szerintem ez segített. Ez a dolog ezen a válogatotton adott helyzetben, amit én nem ismerek különösebben, tehát én nem tudom, hogy mi volt ez a feszültség, aminek így kellett távoznia. De az biztos, hogy, és azt gondolom, hogy ez a siker egyik kulcsa, úgy általában, nem csak ezen a VB-n. Szerintem a sikeresség egyik nagy kulcsa az, hogy mindenkivel történik minden, mindenféle dolog, jönnek mindenféle események, szerencsés, szerencsétlen, és erre valahogy tudni kell reagálni, és mindenből valamiféle növekedést generálni, és szerintem ebből ez a válogatott stábostúl, edzői stáb, és egyéb stáb, és játékosok, és minden résztvevő jelesre vizsgázott. Itt volt egy óriási nagy kihívás, aminek lehetett volna következménye egy tökéletes széthullás, hogy stílszerű legyek, egy nagy bohóckodás ott az elmúlt elkövetkezendő pár napra, és ennek totálisan az ellentetje lett a helyzet. Innentől csak még jobban kúsztak, másztak az emberek, egy csapat, amelyik azt gondolom, hogy legjobb esetben a harmadik legjobb csapat volt ezen a VB-n. A játékot nézve elsőként tudott végezni, azért, mert mindenki oda tette magát, és erőn felül teljesített, és ennek egy ilyen szép siker a vége. Tehát, de ettől függetlenül azért ez nem lett koncepció, hogy minden VB közepén
csináltam. Ráadásul pont eltalálni, hogy melyik meccs legyen az.
Meg, hogy ki legyen a bohóc.
Meg most azért haza beszélsz, igen, tehát.
Ja, igen, rögtön ne, hogy...
Szóval én azt gondolom, hogy ez ennek nincs helye semmilyen sörligába sem, hogy egymásra, nem kell az edzőre, hogy egymásról így nyilatkozzunk kifelé, ennek szerintem nincs helye sehol, pláne nem a válogatottak szintén.
Oké, viszont akkor tényleg akkor feszegessük ezt a témát egy picit. Nem tudom, mennyire figyelted a két előkészületi meccsünket Lengyelországban, ahol valóban kutyául játszottunk, ezt a játékosok is elismerik, hogy botrány volt. Viszont akkor a főegyző meg úgy nyilatkozott a csapatról, ahogy. Tehát szinte ő nem lebohócozta őket, de a főnöknek lehet szédni a csapatot ilyen szinten, a játékosnak nem. Tehát akkor azt mondom, hogy az sem biztos, hogy belefért volna.
Nem, de azért, vagy én azt gondolom, hogy nem volt egy szerencsés irány az sem, ha a privát véleményt kérdezem. Uh-huh. Szerintem nem volt szerencsés, de nem volt tiszteletlen.
Uh-huh. Értem.
Kritikus volt, de nem volt tiszteletlen szerintem. Uh-huh. Legalábbis azok a részletek, vagy azok a nyilatkozatok, amiket én nem találkoztam olyannal, ami tiszteletlen lett volna, ami megalázó lett volna, vagy nem tudom, elfogadhatatlan lett volna. Most, hogy még egyszer mondom, ez bármilyen szempontból szerencsés reakció volt arra a két meccsre, vagy sem, ezen lehet vitatkozni, és most én innen a nappaliból lehet, hogy tudnék mondani olyan verziót, ami jobb lett volna, neki pár perccel a mérkőzés után kellett, és ő ezt tartotta helyesnek, szerintem ez oké. Még egyszer mondom, szerintem nem volt szerencsés, de tiszteletlen sem. Uh-huh. Szerintem ez egy más kategória. Uh-huh. Ha itt azt mondta volna valaki, hogy a mérkőzés után, hogy ő azt gondolja, hogy nem tudom, ezért meg azért a csapat nem tudom, nem a megfelelő játékrendszert játszotta, vagy lehetett volna más. Azt mondom, hogy szerintem ezt se kell mondani, tehát a játékos ezt nem bírálja, kifelé semmiképp se, ha van ötlete mondja belül, de még mindig okébb lett volna, mint az, ami történt, és ne emlegessük túl sokat, mert annál cikibb.
Nem, hát maradjunk annál, hogy tényleg a srácok rendkívül jól oda tették magukat, és ennek eredménye lett egy gyönyörű szép feljutás, egy aranyérem, ami Sapporo óta először fordult elő. Sokszor fogalmazzuk mi szurkolók meg azt, hogy pláne, hogyha valaki sikeres, vagy mi mondjuk lehet, hogy csak szimpatizálunk vele, hogy hosszú távon gondolkodjon benne a klub, a szövetség. Ugyanez a helyzet veled kapcsolatban is, meg úgy egyébként is arról beszélgetünk, hogy a hosszú távú koncepciókhoz nem jók ezek az 1+1 éves szerződések. Lehet-e arról tudni valamit, hogy veled kapcsolatban miben gondolkodik a szövetség?
Igen, és azt gondolom, hogy el is mondhatom. Ez tulajdonképpen én a tárgyalás nagy részét a Donnal folytattam, és egyetértettünk abban, hogy nincs értelme ebben rövid távon gondolkodni, egyik fél szemszögéből sem. Így abban maradtunk, hogy kb. A 3 év lenne az ideális időtáv, és utána a főtitkárős elnök úr pedig ezt támogatta, tehát ez a 3 év lesz az időtáv, hogyha itt nem történik semmilyen meglepetés. Én azt gondolom, még egyszer mondom, hogy engem igazán ez, mint projekt érdekel. Tehát, hogyha ha ez egy csapat, akit nekem edzeni kell egy hétig novemberben, egy hétig decemberben, februárban, és nem tudom, 3 hétig áprilisban, májusban, vagy 4, ez engem különösebben nem érdekel. És húzzam ki belőle a legtöbbet, őszintén mondom, ha ez lett volna a koncepció, ez engem különösebben nem érdekel. De az, hogy tudjuk végigvinni a generációváltást, ezeket a fiatalokat beépíteni, közben segíteni a mostani 17-8 éveseket abban, hogy ide juthassanak, és tovább növelhessék, vagy emelhessék a színvonalat, hogy azok a... Egyébként van egy csomó pozitív változás a csapat életében és csapat körüli dolgokban itt az elmúlt évben, ami szerintem igenis jó irány. Hogyan tudjuk ezeket még tovább finomítani és javítani? Ez egy klub életében, ahol minden nap találkozunk, mondjuk egy évben tudom, 250 napon keresztül, ott is azt gondolom, hogy ez nem megy egy év alatt. De itt, ahol ez 6-8-7 mondjuk egy évben, uh-huh. itt pláne nem fog ez nagyon gyorsan valamiféle látszatot nyerni. Én azt gondolom, hogy pontosan ezért gondolom azt, hogy nem elég nekünk ezekre a brékekre fókuszálni, és nem elég a csapatra fókuszálni, tehát egy bővebb keretre kell tudni nekünk valahogy hatást gyakorolni, és nem csak a brékekben, és akkor azt gondolom, hogy sokkal nagyobb hatást fogunk tudni elérni.
Az elnök úr volt egy rádióinterjú, amiben kifejtette, hogy túl nagy anyagi terhet róna a szövetségre a főállású kapitány, illetve nem sok értelmét látják annak, hogy Ernst pedig a mérkőzéseket nézi egész szezonban, hogy te se akartad feladni a klubedzői, mi volt odat a szövetségi kapitányi poszt mellett, vagy te szerettél volna esetleg főállású kapitány lenni, illetve hogy keresel-e klubedzői állást, vagy esetleg lehet-e már arról tudni, hogy azon a szinten hol folytatod?
ez egy összetett kérdés. Én teljesen egyetértek elnök úrral abban, hogy annak, hogy az ember ezt pedig a meccseket nézegesen hetente kétszer-háromszor, annak nem lesz nagy hozadéka a válogatott szemszögéből. Ha jól számolok, 4 Erzterliga játékos volt most a keretben, abból közül talán egy játszott magyar csapatban, magyarországi csapatban, bocsánat. Tehát azt gondolom, hogy ennek a hatékonysága viszonylag kicsi, arról nem is beszélve, hogy ez egy olyan közeg, amit a stáb összes tagja összedugja a fejét, akkor nagyon jól ismer. Tehát szerintem ennek valóban nincs sok értelme. Ennek ellenére azt gondolom, hogy lehet ezt az egészet megtölteni úgy tartalommal, hogy ennek legyen értelme főállásban, de a megkeresés nem erről szólt, hanem nem erről a rész munkaidőről, úgyhogy én nem gondolkodtam abban egyenlőre, hogy nekem melyik lenne a jó, vagy a program szempontjából akár mi lenne az ideális, a megkeresés erre szól, ezért én ebben gondolkodom, és ebből próbáljuk közösen kihozni majd a legtöbbet, és igen, ennek megfelelően én egyenlőre csapatkeresésben is vagyok minden mellett, ami egyrésztről egyébként erről is beszéltünk, a Donnal ebben is egyetértettünk, hogy egyrésztről lehet, hogy jobb pozícióba is hoz engem, hiszen azért most nyilván ez egy jó státusz, hogy én átcsoportos szövetségi kapitán leszek, ha leszek egy klub életében, amikor edzőt keres, akkor ez nyilván egy érdekes státusz. Ugyanakkor valamelyest megkötés is, mert nyilván ehhez az kell, hogy olyan bajnokság legyen, ahol vagy megáll a bajnokság az IR szünetekben, vagy a klub tolerálja, hogy a vezetőedző ezekben az időszakokban nincs ott. Nyilván nem lehetek túl messze, tehát mondjuk, nem tudom, Észak-Amerika mondjuk nyilván nem pálya ebben a leosztásban, de még azt gondolom, hogy Európában is, de nekem jobb lenne egy olyan állás, ami autózható, és nem azzal kell kalkulálni, hogy egy vasárnap esti mérkőzés után én hogy fogok elrepülni úgy, hogy hétfőn már edzést tudjak tartani, és visszafelé ugyanez a kihívás. Tehát nyilván vannak itt kontraérvek, de nem ez volt a döntésemben a mérvadó, hanem sokkal inkább az, hogy ez egy másik, azt nem mondom, a gyerekkori álom, mert a gyerek, amikor álmodik eszágában, sincs edzőnek lenni, nem edzősködni, de ilyen fiatal
miért volt a tűzoltó, álmodik. Nem? Tűzoltó, űrhajós, és a
mozgóvezető.
Viszont hát, akkor... Szerintem azért a nagyfiamat megkérdezzük, ő lehet, hogy azt mondja, hogy edző szeretne lenni, de azért az nyilván...
De előtte volt egy követendő példa.
Befolyásoló tényező, hogy igen, ezt akkor szurkoljunk a szlovákoknak, hogy ki ne essenek, mert nehogy külön ritmusban legyen a bajnokságunk.
Ezt akartam mondani, hogy akkor nagyon sokszor szóba került ma már, de akkor zárójelbe feltéve, de meg nem engedve az extra liga. Az egy elég vastag betűs gondolat lehet most.
Jó opció lenne, ha sikerülne. Fogalmazzunk így.
Én azt gondolom, hogy nincs olyan csapat most, akinek nincs edzője, de nem biztos, hogy ezt jól tudom. Úgyhogy nem hiszem.
Vettél már egy csapatot szezon közben?
Persze, az lehet is egy taktika, hogy
kirúgassunk.
Kivárunk.
Kirúgassunk.
De nem tudom.
Jó.
Nem látok olyan csapatot, hogy őszinte legyek, akinek nincs edző.
Egy bő 2 hét múlva, amennyire jól tudjuk, ugye a tisztúító közgyűlés lesz a Magyar Jégkorong Szövetségben. Ennyivel előtte kinevezni egy szövetségi kapitányt, az egy szerencsés gondolat. Most nem értjük igazából, hogy ezt miért most kell. Most ebben a 2 hétben nem tudom, hogy mennyit fogsz tudni hozzátenni. Azt értem, hogy jön az olimpiai selejtező, de most talán nem kellett volna ennyire szerintem kapkodni. Ez mennyire szerencsés szerinted? Nem tudjuk, hogy milyen lesz az szövetségnek az új összetétele, ha új lesz?
Szerintem ez nem... Az, hogy miért most, vagy hogy a mostani vezetőség engem miért most keres meg, és nem tudom, miért akar tető alá hozni egy olyan szerződést, amely túlmutat a mandátumán, ez helyes, nem helyes, nekem ezt nem tisztem megítélni, nem is gondolom különösebben fontosnak. Viszont azt igen, hogy ugye nyilván a szakmai berkekben mi tudjuk, hogy lesz egy ilyen tisztújító ülés, és tudjuk, hogy kik a kihívók. Tehát én azt gondolom, hogy nekem tiszta a lelkiismeretem akkor, hogyha mindkét fél gondolkodik bennem. Akármelyikük is fog végül győzedelmeskedni. Ha mindketten gondolkoznak bennem, akkor nekem szabad tovább lépni ebben az egész procedúrában, ha nem, akkor nem. És én erről megbizonyosodtam, hogy ez a támogatás mindkét féltől megvan-e, ami kiderült, hogy igen, és így tulajdonképpen én nyugodtan tudtam tovább menni ebben a kérdésben, és köszönöm a bizalmat mindkét félnek. Ez így helytelen. A bizalmat a mostani vezetésnek tudom köszönni.
Igen.
A támogatást az esetleges kihívónak talán így korrekt a megfogalmazás.
Azt el kell, hogy mondjuk, hogy ugye a felvételt azt május 13-án rögzítjük, ez egy hétfő este, és kedden, ha minden igaz, akkor lesz a szakmai bizottságnak egy, nem tudom, szavazás, vagy az, akkor beterjesztik, hogy téged jelöltek szövetségi kapitánynak, és eldöntik, hogy igen, vagy nem, elfogadja-e a Magyar Jégkorong Szövetség?
Nem, elnökségi ülés lesz holnap.
Elnökségi ülés lesz.
Igen, nem a szakmai bizottság ül, hanem az elnökség. Ennyit tudunk. Uh-huh. A többi semmi. Nekem semmi sem tiszta, de még egyszer nekem nem dolgom, nekem nem is kell tudnom. Azt gondolom, hogy holnap azt gondolom, hogy valamiféle fejlemény lesz, és utána meglátjuk, hogy ez mit enged már meg nekem, és elkezdek-e már mélyebben dolgozni és belemenni a dolgba, mint ahogy eddig tettem a felszín kapargatásával.
A holnapi nap folyamán biztossá válik a szerződésed. Mi lesz az első, amit tenni fogsz?
Szokatint egy sört.
Nem, azt még soha életemben nem kóstoltam, és most se tervezem.
Vagy ilyenkor körbe csörgöd a srácokat, vagy ilyenkor mi történik? Tehát felhívod a játékosaidat, hogy újság vagy
ilyen? Nem, azt gondolom, hogy ez van, akivel már beszéltem, és van ilyenkor, hogy lenne pont a dolog végén, és van, akivel meg majd csak fogok, hogyha van miért. Most így hirtelen nem nagyon tudom. Azért nem nagyon tudom, mert nem ez lesz a meglepetés. Tehát ez annyira egy hosszú folyamat, ami ugye már volt valamilyen bejelentés is, tehát hogy beszélgetünk most is erről, nyilván a családommal nem holnap fogom közölni, hogy gyerekek, úristen, ezt képzeljétek el, mi történt, hanem ugye erről mindenki tud, és akkor most ennek lesz majd valamilyen formája. Tehát ilyen értelemben nyilván a kisebb és nagyobb, vagy szűkebb és tágabb értelemben vett családom lenne az első, akivel megosztok valami hasonlót, de hát erről beszélgetünk hetek óta, tehát most nem fogom felhívni őket, vagy hazaszaladni, és nem tudom, családi megbeszélést összehívni azért, hogy ezt valahogy formába öltsük, hiszen erről beszélgetünk már régóta, hogy ez hogyan megvalósítható, és mi benne a jó, és mi benne a kihívás, és hogyan fogunk tudni ennek megfelelni. Nem tudok most hirtelen ilyet. Azért sem, mert ez az egész hír is egy folyamattá vált tulajdonképpen, tehát itt nem rá fog ömleni ez most a médiára, hogy úristen a Magyarország Szövetség kapitánya, hanem már ezt pár nappal előbb, vagy tudom, jó pár nappal ezelőtt már volt valamiféle megszellőztetése ennek, aztán ugye jött elnök úr a nyilatkozata arról, hogy kedre az én nevemet fogja előterjeszteni, és a többi. Tehát ez is egy folyamat volt, amely folyamatnak lesz egy, nem a vége, hanem lesz egy állomása, amikor aláírunk, és ez valóban hivatalossá válik.
Bogarat raktál fülembe, hogy mi van akkor, hogyha valami csoda folytán, vagy életréfája, hogy mégse te leszel a szövetségi kapitány. Akkor azért úgy állsz, mint John Travolta, széttett kézzel?
Hát mit csinálnék? Senki nem mondta, hogy kötelező a Nagyros Gergelynek lenni a következő szövetségi kapitánynak. Tehát én örülni fogok a lehetőségnek, és mindenem tudásommal és tapasztalatommal azon leszek, hogy ebből valahogy kihozok a legtöbbet, de hát ha nem én leszek, akkor nem én leszek, itt nincsen dráma. Most nyilván mindenki azt várja, hogy ez megvalósul, én is, és nagyon örülni fogok, ha ez így lesz.
Az most, hogy te a minden tudásodat kihozd ebből a csapatból, az neked melletted kellene lenni ilyen másodegyzőknek, vagy segédegyzőknek. Őket te választott ki magad mellé? Van egy tím, vannak elképzeléseid, hogy kivel szeretnél, vagy így odahozzák, hogy most vele fogsz dolgozni? Illetve megvannak erre a személyek, vagy ez pont emiatt, mert esetleg te választottad ki, ez majd csak miután aláírtatok a szerződést.
Hát én azt gondolom, hogy erre nyilván hatással lehetek, de természetesen nem hozhatok egy személyben döntést. Tehát lesz.
Nem is magunkra gondoltam, hogy hárman odaülünk, de nem arra gondoltam, hogy mi hárman, hogy épp ráérünk, tehát ennél egy picit komolyabb emberekre.
Hidd el, hogy sokan kerestek meg az elmúlt héten, hogy nagyon szívesen találják szakmai tudásukat, és használjam ezt a jégkorong válogatottnál. Most ezt még hármat behúznék ide.
Na látod, mi korrektebbek vagyunk, mert én direkt azt mondtam, hogy mi nem. Tehát a mi szakmai tudásunk az megállít. A mi tudásunk az megállít, tehát
nagyon szuperül tudnánk vezényelni a szurkolókat maximum, de még talán az se.
Akkor viszont hárommal szűkült a listán, de a bohóckodást félretéve, tehát azt gondolom, hogy mindenképp lesz még valamilyen beosztásban sportszakmai szakember, akivel felettem, akivel ezt nyilván meg vitatni, és még egyszer mondom, valamilyen hatáson biztos lesz arra, hogy kidolgozzon a válogatott mellett, kiben bízom én, és kivel tudom elképzelni a közös munkát, de természetesen egy személyben én nem hozhatok ilyen döntéseket.
A hétvégén, vagy hát most ugye pont ma jelent meg a beszélgetés, Szarvi összerakott egy tök jó elnökséget, meg egy tök jó stábot is neked.
Én összeraktam a stábodat, majd adás után elmondom.
Jó, szuper.
Azt
remélem, akartam. Nem bántalak még, de én is összeraktam egyet.
Jó.
Helyettünk a kislesben.
Hát az nem lenne nehéz azért találni három kicsit rátermettebb figurát, mint mi vagyunk, de hát na. Kezdtük el. Úgyhogy olyanok vagyunk, mint a szövetség, tehát fogjuk a széket. Ezt nem engedjük. Én azt akartam még kérdezni. Hogy
megkezdtek és mentek keresztül mindenen. Helyes.
Hát ha nem is mindenen, de igyekszünk. Néha beunjuk a szemünket, úgy megyünk, néha próbálunk ezért körülnézni. De én még egy picit akarnék szakmázni, stáb és külföldi tapasztalat és egyéb dolgok, amikor szóba került már, hogy volt egy világbajnokság, ami nem sikerült túl fényesen, amikor te voltál a megbízott szövetségi kapitány egy sajnálatos betegség miatt. Utána néhány évvel már akkor is azt mondtuk, hogy szerintünk, szurkolók szerint alkalmas lennél szövetségi kapitánynak, de valahogy nem kerültél szóba, mindig külföldi edző jött, és az is volt vita, vagy beszélgetés a szurkolók között, hogy még nem biztos, hogy megvan a rutinod. Ez a 6 év külföldi edzősködés. Mivel te nem voltál még utánpótlásban sem szövetségi kapitány, azt gondolod, hogy most piszkálak egy kicsit, azt gondolod, hogy megvan már az a rutin? Mert hogy te is említetted, teljesen másfajta munkáról beszélünk.
Rutinom ebben nincs. Tehát ez egyszerű válasz. Rutinom ebben nincs. Azt is azért hozzátenném, hogy a előző szövetségi kapitányok nagy részének sem volt. Bár rutinos edző, de mondjuk szerintem a Simmerön kívül nem tudom, hogy van-e olyan, aki irányított válogatottat. Én azt gondolom, hogy nincs, de most nem biztos, hogy teljesen frankó a meglátás. Tehát nem ez a kérdés szerintem, hogy ebben van a rutin. Én részt vettem, ha jól számolok, mondjuk edzőként azt hiszem, hogy 10 világbajnokságon durván, lehet, hogy 11, ebből 8 felnőtt, ami bár nem vezetőedzőként tettem, de tapasztalatot ad mindenképpen azt illetően, hogy milyen kihívások elé áll az, aki egy ilyen tornán próbál hát egy csapatot irányítani, és javítani, fejleszteni, segíteni. Egyébként Asztana is egy jó tapasztalat számomra mindenképpen, és a kérdésnek arra a részére kitérve, hogy az azóta eltelt a 6 szezon az fontos tapasztalat-e, a válaszom 100%-ig igen. Ráadásul ezeket töltöttem külföldön vagy külföldi bajnokságokban, ami szerintem legalább duplán számít, mert egyszerűen egészen más, olyan kihívásokkal kezd szembesülni, amit nem lehet szimulálni sehol máshol. És azért itt is ketté kell választani azt, amikor a MAC-szal indultunk 2 évig a szlovák extraligában, ezt el kell választani attól a 3 évtől, amit Érsekújváron töltöttem, vagy attól az 1-től, amit Ravensburgon, mert ez egy más helyzet. Tehát a szokásos környezetben megszokott arcokkal máshol indulni, az is egy kihívás, de töredéke annak, mint amikor totálisan távol van az ember. Tehát még egyszer mondom, nincs ebben rutinom, természetesen nincs, másoknak sincs, de közben mégis van egy csomó tapasztalat, ami én azt gondolom, hogy elegendő lesz ahhoz, hogy megugorjuk ezt a stábbal közösen.
Még egy olyan kérdést tennék föl, hogy majdnem az összes jó légiósunk hazaigazol a Fehérvárba idén, vagy sok. Meg sok légiósunk hazaigazolt, akár a BL-ba, Erste Ligába, ide-oda. Hogy ez lehet egy jó vonal is, tehát milyenek a pozitívum, a negatívum. Mi pozitívnak azt látjuk, hogyha együtt játszanak egész szezonban, nyilván a válogatott szempontjából az jó lehet. Negatívnak azt látjuk, hogy mondjuk egy Ice Liga szinten van az összes magyar játékosunk, míg Szlovéniának az első sora a Dell pont királya, és sorolhatnánk a többi csapatot, hogy akkor így lemaradunk. Illetve Erdély Csanyának volt egy olyan nyilatkozata a dániai légiós éve után, hogy mostantól más szemmel fog a légiósokra nézni. Tudom, hogy nem tudsz a fejével gondolkozni, de hogy ezt látom, azért bólintott, hogy mire gondolhatott?
Hát azt gondolom, hogy az, hogy kevesebben lesznek külföldön magyar játékosok, ez semmiképp se jó. Nyilván. Tehát én azt gondolom, hogy ha a srácok tudnak külföldön játszani, akár ugyanazon a szinten, de nagyon nem mindegy, hogy valaki a mondjuk az Ice-ban, Fehérváron hazaiként játszik, vagy a Linzbe légiósként mondjuk, most mondtam. Uh-huh. Nyilván nagyon nem mindegy, ez nagyon nem ugyanaz a státusz. De tehát ez szerintem semmiképp sem jó nyilván a magyar jégkorongnak, szerintem. A Fehérvárnak biztosan jó, hogy az Erdély család hazajön, vagy a Sebő Balázs ideigazol, ez nyilván a Fehérvárnak jó. És most én nem megváltani akarom a világot, tehát én értem, hogy van mindenféle szempontja a játékosnak, és nem az lesz az elsődleges szempont, hogy a magyar jégkorong sportnak most mi lesz a jó, természetesen. És nem is azt akarom mondani, hogy de jó lenne, ha Csani nem jönne haza, de az mindenképp jó lenne, hogyha valaki menne is. Minél több menne a fiatalok közül, minél jobb helyekre. Szerintem odáig eljutottunk már, hogy minden áron nem kell elmenni. Sem utánpótlásban, sem felnőttben, mert vannak itthon is olyan programok, lehetőségek, amelyek valamilyen fejlődést lehetővé tesznek, de azt gondolom, hogy aki jó helyre tud menni, az igenis menjen, aztán jöjjön vissza tapasztaltabban. Én biztos vagyok benne, hogy a Csani például sokkal jobb játékos így, mint hogyha ezt az egy évet itthon töltötte volna. Mondjuk a Balúról nem is kell beszélni, mert nem tudom, 11 éve van külföldön. Tehát ő nyilván egy ilyen szempontból más kategória, de én azt hiszem, hogyha a játékosok is megtapasztalhatják ezt, hogy milyen a légiós élet, és milyen más bajnokságban játszani, más kívásokra megfelelni, magukat elfogadtatni egy másik közeggel, egy más szakvezetővel, anélkül, hogy tudná, hogy ő ifiben is milyen ügyes volt, és az anyukája is milyen jól nevelte, és azért majd valószínűleg ez meg az lesz belőle. Ezektől mind mentesülve egyszer csak egy vadidegen környezetbe helytállni, az egy nagy kívás, az erősebbé teszi őket. Ilyen értelemben nyilván nem örülök, hogy kevés, vagy kevesebb légiós lesz. De azért a fiatalok között meg elég sok van, úgyhogy remélem, hogy egyre több olyat látunk, mint a Vili példája, vagy a Balújé, akik, vagy a Jancsikájé egy ideig, akik európai top bajnokságokban játszanak, és majd csak amikor már ott mindent megtettek, amit megtudtak, akkor térnek haza.
Azt el kell, hogy mondjam, hogy bármennyire is próbáltunk téged piszkálni, szerintem mindhármunk vagy az összes magyar jégkorong szurkoló nevében mondhatom azt, hogy nagyon örülünk annak, hogyha te leszel a Magyar Jégkorong Szövetségi kapitánya, és teljes szívből kívánunk neked ehhez nagyon-nagyon sok sikert és kitartást, és rendkívül sok örömöt nekünk, magunknak.
Csak is ezért.
Helyes.
Mi egoisták vagyunk. Mi azért akarjuk, hogy jó legyen. Köszönöm. A magyar jégkorong, hogy nekünk legyen jó.
Nyilván. Mindannyian így vagyunk ezzel. De én is azon leszek, hogy ezt az egészet valahogy olyan irányba tudjuk továbbvinni, ami azt gondolom, hogy az idei VB-vel elkezdődött. Uh-huh. Ezt a válogatottat újra élmény volt nézni. Sikeres is lett, ez egy más kérdés. Szélsőségesen sikeres lett, azt gondolom, szerencsére. És bízom benne, hogy a közeljövő, talán a középtáv, lehetünk annyira bátrak, hogy azt gondoljuk, hogy a középtáv is hát ilyen szép emlékeket fog magával hozni nekünk, mint amilyenek az idejek voltak majd, amikor nagyon soká visszatekintünk.
Legyen így.
Majoros Gergő, hogy nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és tényleg sok sikert kívánunk. A magyar jégkorong válogatott jelenleg még, tehát a felvétel bezárásakor nem, de később szövetségi kapitányával beszélgettünk. Tényleg köszönjük, hogy így beszélgethettünk a hivatalos bejelentés előtt, és nagyon bízom benne, hogy nem kell szanaszét vágni ezt a beszélgetést, mert mégsem te lettél a...
Volt benne.
Meglátjuk, mit az a holnap.
Meglátjuk. Köszönjük szépen még egyszer, sok sikert, és hajrá, magyarok!
Köszönjük.
Sziasztok!